Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, azokat az igéket, amelyeket az ige hirdetés alapjául rendelt ki egyházunk erre a vasárnapra. Megírva találjuk Mózes első könyve második fejezetében, a negyedik verstől a következőképpen. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve, ez megkerüli Havilla egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixfő. A második folyónak Gihóna neve, ez megkerüli Kús földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assur kereti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hosszú ige szakaszokat olvastunk fel ezen a délelőttön. Az evangéliumi leckénk is hosszú volt, ez a mostani ige hirdetési alapige is ez. Én próbáltam a mai igék, az útmutató szerinti mai ige és heti igék alapján is közös üzenetet keresni. Mit akar nekünk mondani az Úr ezen a vasárnapon? Úgy foglaltam össze, hogy kiemeltem egy mondatrészt Jézus hegyi beszédéből, amit hallottunk itt fölolvasva Máté evangéliumából, és pedig azt a rövid mondatrészt, hogy több az élet az eledelnél. Igazából a hangsúly nekem ezen volt, hogy több az élet. Olyan sok minden véleményt szoktunk az életről hallani. Ez az élet nem élet. Minek is él így az ember? Nagyon sok keserű mondatot, nagyon sok lemondást, nagyon sok élni nem akarással találkozunk. Valahol nem él az ember olyan életet, nagyon sok esetben, amire azt mondaná, hogy ez igen, ez az élet. Mi is az élet? Próbáljunk meg ugye egy rövid igehirdetés keretében erre valamiféle választ keresni a felolvasott előttünk lévő igék alapján. Gondoljunk vissza először a Máté evangélium a beli ige szakaszra, amelyik Jézus hegyi, úgynevezett hegyi beszédének egy részlete. Tudjuk, hogy a sokaság előtt ott ő nagyon sok minden lényeges dologról beszélt az embereknek. Az volt a fő célja, hogy az emberek figyelmét e földiekről Isten országára terelje. Mert az ember akkor is, meg ma is annyira bele tud süllyedni, bele tud merülni a földi világba, az földi életbe, mintha nem is volna egy másik, amelyik felette van az embernek. Jézus Krisztus erre akarja felemelni az akkor élőknek a tekintetét, hogy vegyék le az állandóan földieket néző tekintetüket ezekről a dolgokról, és fölemelhesse az isteni világra, Isten országára az embereknek a tekintetét, a múlandóról az örökkévalóra. Gondoljuk végig a mi napjainkat, mennyit törődünk a múlandókkal, és mennyit foglalkozunk az örökkévalókkal. Ha az egyensúlyát vagy arányát keressük, messze nincs egyensúly. Belemerülünk a múlandóba, minden energiánkat, minden előnket befektetjük a múlandóba, aztán kimerülve már nem jut erő és nem jut idő az örökkévalóval való törődésre. Jézus is látta ezt az akkori emberekről is, és ezért tanította őket arra a sok dologra, amit tulajdonképpen az ő tanításaiban, beszédeiben tanított. Ugye ez a hegyi beszéd az a lejegyzett leghosszabb beszéd, amit Jézus földi munkálkodása alatt elmondott a hegyen. Igazából a hegy nevét nem tudjuk, meg pontos helyét se, valahol Galileában van, de a hegy önmagában is lehet, hogy pont ezért is nincs megnevezve. A hegy az mindig Isten különleges közelségének a helye. Én emlékszem, amikor először kezdtünk fiatalon Biatorvágyra járni, mindig csak úgy emlegettük, hogy megyünk a hegyre, hiszen nem is volt szabad kimondani akkor igazán ennek a helységnek a nevét, mert nem volt ajánlatos oda menni, mert tudták, hogy ott komoly, életbevágó dolgokról van szó. De egymás között csak úgy emlegettük, hogy voltunk fönt a hegyen, vagy megyünk föl a hegyre. És mi tudtuk mindannyian, hogy ez mit jelent, hogy ott Isten szavával kell szembesülni. Szoktunk-e mi Isten szavával szembesülni? Keressük-e valamilyen módon az ő szavát? Fölmegyünk-e hozzá, a közelébe, a hegyre, amikor félreteszünk mindent? Mindent, ami földi, mindent, ami hétköznapi, mindent, ami levon, ami magához akar bennünket kötni. Félre tudjuk-e tenni és odaállni Isten színe elé? Akik igyekeznek életükben ezt gyakorolni, tudják, hogy ez komoly harc. Mert még az imádságra szánt idő alatt is messze el tudnak kalandozni a gondolataink, vagy nem így van. Mi mind ott tudunk lenni egészen komolyan, Isten színe előtt, és csak az ő szavára figyelni. Jézus Krisztus azt mondta ott az ott őt hallgató embereknek, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert ugye vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy fordítva, és úgy fejezte be ezt a kis tanítási részét, mondatát, hogy senki sem szolgálhat Istennek és a mammonnak. Azaz megnevezte a két urat. Jézus nagyon sokszor állítja az embereket az ő tanításaiban, a két egymással szemben álló elé. Elébed adtam, ezt nem Jézus Krisztus mondja, hanem még az Ószövetségben Isten, eléd adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet, akik olvassák a mai útmutatói igéket. Egyáltalán Isten szava nagyon sokszor állít bennünket egy ilyen helyzet elé, ahol az egyik mellett kell dönteni. Választani kell az egyiket. Nem lehet két úrnak szolgálni, mondja Jézus nagyon határozottan. Választani kell az egyiket. Vagy az egyiknek szolgálsz, vagy a másiknak. Nem lehet Istennek és a mammonnak. Mi is, vagy ki is az a mammon? Tulajdonképpen manapság ezt már úgy szoktuk leginkább értelmezni, hogy a mammon nagy betűvel megszemélyesítve maga a gonosz, az anyagiak istene, egy isteni rangra került ez a mammon, ami nem más volt eredetileg, mint olyasmit jelentett, hogy hétköznapi tárgyak, dolgok, amik körülöttünk vannak. Ez volt a mammon kicsi betűvel. És ezeknek olyan fontos jelentősége van, hogy erre Jézusnak föl kellett a figyelmet hívni. Hát az elején mondtam, hogy nagyon oda tud magához vonni bennünket minden ilyen földi, hétköznapi tárgy, dolog, amikre szükségünk van önmagukban, nélküle nem lehet élni, amik hozzátartoznak valamilyen módon az életünkhöz. Hasznosak is lehetnek ezek, meg nagyon veszélyesek is lehetnek ezek. Mitől függ, hogy hasznosak-e, vagy veszélyesek? Attól függ, hogy ezek a dolgok a helyükön vannak-e az életünkben, vagy egyszerűen Isten helyére ülnek be. Mit jelent az, hogy Isten helyére ülnek be az életünkben? Leköti a gondolatainkat, a szívünket, a kezünket, a tevékenységünket, mindent leköt az a mammon, az a pénz, amiről a Máté evangéliumában beszél Jézus Krisztus. Az aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás lehet ilyen veszélyes dolog? Nem én mondom, az Úr Jézus mondta. Ne aggódjatok a ti földi életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok. Na de hát nem leszünk felelőtlenek. Miben ruházkodjatok, mit adjak a gyerekre, hogyan iskoláztassam, és a többi. Ez tölti be a napjainkat reggeltől estig, meg még éjszakánkat is, nagyon sokszor. Hány éjszakát szánunk rá, arra, hogy előteremtsük, úgymond a szükséges javakat. És ezt olyan természetesre is veszi az ember, hogy nincs is ezen mit kérdezni, hiszen felelősek vagyunk mi saját életünkért, meg a ránk bízottak életéért, hogy nem másnak jelentsünk terhet, hanem mi magunk oldjuk meg. A keresztény embernek meg különösen is felelőssége az, hogy nem másnak okozzon az ő életével terhet. Mielőtt eljöttem reggel, felhívott egy közeli ismerősöm, rokonom, egy idős bácsi, és elmondta, hogy nem tud már a lakásból kimenni, mert olyan komolyan előjöttek ízületi panaszai. Vannak ugyan gyerekei, de nem itt élnek, Nyíregyházán, vagy aki itt él, az olyan elfoglalt, hogy arra semmiképpen nem lehet számítani. Mi is legyen az ő idős életével? Nem kell neki ezzel foglalkozni? Kérte, hogy menjek majd el hozzá, tudta, hogy én sokat dolgoztam idősek otthonába, hát ha tudok valami tanácsot adni, vagy valami irányt mutatni, hogy mi is lenne a legjobb, leterhelje az ő gyerekeit. A felelős ember törődik ezzel. Nem mondhatja azt, hogy majd lesz, ahogy lesz, majd visznek, hoznak az ő dolguk, hogy megoldják a gondomat. Ő róla szól, benne van ő maga ebben az ügyben, Neki erről felelősen el kell gondolkodni. Hát akkor mi baja volt Jézusnak? Mégis azzal, hogy ilyeneket tanít itt, hogy ne aggodalmaskodjatok. Hogy például hozza a tényleg úgy tűnik tétlen többi élő világ, élő lényeket, a növényeket, meg az állatokat. Hogy azok nem aggodalmaskodnak, nem lótnak, futnak éjjel-nappal, hogy előteremtsék az életükhöz szükséges feltételeket. Hát akkor az ember miért teszi? Kell, hogy tegye, vagy ne tegye? Mennyire tegye? És talán itt közelítjük meg azt, amit Jézus Krisztus is, meg az ő igéje nekünk is ma is mondani akar. Ne legyen úrrá életünkön a földi életnek a gondja. Mert nagyon sok embert teljesen elborít. Ne legyen úrrá. Na de hogy lehet, hogy ne legyen úrrá? Jézus erre is ad egy választ. Keressétek először Isten országát. Nem úgy, hogy megpróbálom leszaggatni magamról ezeket a gondokat, és letenni valamiképpen, mert az úgy önmagában nem megy, hanem azt tanácsolja helyette, hogy vegyem fel az Isten országának a gondját, a keresésének a gondját, ha még nem találtam meg Isten országát. Akkor egy ilyen pozitív cselekvéssel, hogy induljak el keresni az ő országát. Látszólag nincs igazán összefüggés a kettő között. Hogy lehet ez megoldása az aggodalmaskodásnak, a gondok letételének? Hát úgy, hogy folytatása is van annak az igének, amit az Úr Jézus mond. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, a többi pedig ráadásul megadatik néktek. Mert előtte ott van ez a mondat, hogy tudja a ti atyátok, hogy mire van nektek szükségetek. Soha nem felejtem el, mikor először szembesültem ezzel az üzenettel. Isten magára veszi az én életem gondját, a vele való törődést, és a szükségeset odaadja idejében. Hát akkor miért nem tesszük? Akkor miért nem élünk ezzel? Nagyon sok ember nem mer vele élni, mert kell hozzá egy bizonyos merészség. Jó, Uram, akkor félreteszem, és most odafigyelek arra, amit te akarsz velem. Vagy fordítva, odafigyelek arra, hogy te mit akarsz velem, és akkor félre tudom tenni ezeknek a hétköznapi gondoknak, dolgoknak az ügyét az életemben. Nem egyszerűen elengedem, hanem rábízom. Ez egészen más. Nem kihagyom az életemből, és nem törődök vele csupán, hanem úgy törődök vele, hogy rábízom arra, aki ezt magára vette. Mert ha az Isten egyszer, a Teremtő Isten, az Atya Isten magára veszi az én életemnek, a földi életemnek a gondját, akkor a lehető legjobb helyen lesz. Nem tudom, hogy hányan tudnánk itt erre példákat mondani. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megélhettem az életemben, hogy szabad ezt a bátorságot venni. Hogy megkérdezzem, hogy elé vigyem. Most van ennek ideje? Most kell ezt a gondot nekem megoldani? Hadd mondjak egészen konkrét példát. Nem 18 éves voltam, hanem már 48 körül, amikor úgy kiéleződött előttem az a helyzet, hogy nincs még saját lakásom. Szolgálati lakásokban laktam, a diakóniában, mindig volt hol meghúzni magam, és mindig volt fontosabb feladatom, mint hogy én az én lakás dolgommal kezdjek el törődni, hogy legyen olyan keresetem, hogy abból lehessen lakást venni, és a többi. Nem csak annyi az, hogy címeknek utána megyek, hogy melyik lenne jó, hanem ahhoz hozzávaló is kell. De nem volt rá időm, más volt a feladatom. Feladatom volt a fogyatékos gyerekeknek lakást biztosítani az intézményen belül, az idős emberek lakásáról gondoskodni, hogy megfelelő helyen legyenek. Isten ezt bízta rám, ezt terhelte rám, és valahogy azt hozta elém, hogy amíg az az idős néni olyan helyzetben lakik, ahogy lakik nálunk abban a lepusztult szobában, akkor először az az én dolgom, hogy azzal törődjek. És nem volt időm, nem jutott időm arra, hogy én a magam lakása gondjával foglalkozzak. Szabad volt azt rábízni. Volt egy idő, amikor előkerült valamiképpen valaki, aki értem nagyon aggódott, próbált segíteni abba, hogy hát legyen már azért egy biztos fedél az én fejem felett is. És valahogy az ő nagy buzgalma, szorgalma eljuttatott egy ügyben odáig, hogy már majdnem készen voltak a szükséges papírok. És az én szívem békétlen volt, és az én szívem teljesen nyugtalan volt, hogy ott lesz ő velem ebben a lakásban. Az ő akarata ez. Valamiért az egész nekem nagyon idegen volt. És Isten elé vittem. Komolyan. És eljött az idő, amikor aki ennyire szorgalmazta nekem a lakáskérdésemet, az egészbe valamivel belerontott, és az egész lakás ügynek vége lett. Nem nekem kellett pontot tenni rá, még a pontot is Isten tette rá. Oda bíztam, és akkor na jó, hát így jár az, aki Isten kezébe teszi a lakásügyét. Hát egy időre, mert nem volt még ideje. És nem engedte Isten, hogy azzal terhelődjek le, hogy hazajárjak felújítani egy lakást, rendbe rakni, karbantartani mi egymást, hanem jó nekem az a szeretett otthoni kis szoba, és onnan én el tudom végezni a dolgomat kényelmesebben, több időm jut rá, és a többi. Hogyan akarja, hogy mi letegyük a gondjainkat? Hogy azt mondja, vedd fel az én terhemet. Vedd magadra Isten ügyét, Isten országának a dolgát, törődj azzal, foglalkozz azzal. És a többi majd megoldódik. És én itt már egyszer elmondtam, tehát nem akarom részletesen elmondani, hogy megoldódott. Igen, 57 éves koromban megvásárolhattam az első lakásomat, és Isten úgy hozta össze még az állami törvényeket is, hogy akkor minden könnyített volt, hogy megfelelő anyagival rendelkezhettem, egyszerre szedhettem a nyugdíjat, meg a 3 évig még tovább dolgozhattam mellette, és nem kellett abban a 3 évben a nyugdíj után még adót sem fizetni. És én ezt így láttam, hogy eljött az ideje, Isten megadja a lehetőséget, na most tenni kell, most utána kell menni, most a te dolgod. Ő elhozta az idejét annak, amikor föl kellett venni, és nem én szolgáltam a lakásügyet, hanem Isten a lakásügyet a javamra szolgáltatta. A mi életünk nagyon sokszor abba merül bele, hogy szolgájává leszünk a földi dolgainknak, munkánknak, a családnak, na de hát nem lehetek felelőtlen, nem a család iránt, de pont akkor vagyok felelőtlen. Ha a legfontosabbról nem beszélek nekik, ha a legfontosabbat nem élem eléjük, mert nem csak prédikálni kell nekik róla, hanem oda kell élni eléjük, hogy lám rábízta Istenre, és Isten gondoskodott róla. Miért? Olyan sokat foglalkozom most itt ezzel ezekkel a földi dolgokkal, ezek a fel, amik szükségesek, mégis elhanyagolhatók. Hogy van ez? Az a mondat jutott eszembe, illetve az a kép, hogy van egy család, amelyik kirándulni indul, és utánfutóba rakják a dolgaikat, a gyerekeket, meg a családtagokat bepakolják a kocsiba. És minden, amire szükség van, ott van az utánfutóba. Az ott van, a pelenka, a kenyér, a víz, a nem tudom mi, amire szükség van, és az emberek, a családtagok ott ülnek elől a kocsiba. Mi volna, ha megcserélnénk a helyüket, és a gyerekeket raknánk az utánfutóba, és az értékes utánfutóbeli dolgokat, úgymond értékes, pedig beraknánk a személyautóba. Egy felcserélt hely. Nincs a helyén, egyik sem. Akkor van jól minden, ha minden a helyén van. Az embernek be kell ülni a személykocsiba, a dolgokat pedig oda kell pakolni. És gondoljunk meg bele, hogyha mondjuk egy baleset történik, és kifordul az utánfutó, de nem történik baja az embereknek a kocsiban. Ha mindenki a helyén van, akkor van a legnagyobb védelem és a legnagyobb biztonság. Ha az életünkben Isten nincs a helyén, hanem a helyén a dolgaink vannak, a feladataim, a rengeteg munkám van, az én nagy felelősségem van, semmi nem lehet az Isten helyén. Egyedül ő ülhet oda, és én mindent rábízhatok, nekem kell őt oda engedni, mert nem fog betörni. De várja, hogy rábízzam az életem dolgait, és a többit, azt meg megint nyugodtan rábízhatom, úgy, hogyha az én egész életemet a kezébe teszem, és az ő tanácsaira várok, és tőle kérem el a földi helyemet, munkámat, társamat, elfogadom a gyermekeimet, nem én fogok tervezni. Ugye ma a családtervezés idejében a keresztény emberek is terveznek, ahelyett, hogy Istenre bíznák. Aztán, amikor sokáig terveznek, és aztán már szeretnének mégiscsak, most már igazán gyermeket, akkor kisül, hogy hiába terveznek. Mert nem rajtuk áll az élet. Mert több az élet, mint hogy az ember rendelkezhessen afelől, hogy egyáltalán legyen, vagy ne legyen. És most jutunk el az igehirdetés alapigéjéig, amikor az embert megteremtéséről olvastuk Isten igéjét. Isten alkotása az ember. Olvastuk, ugye, és ismerjük nagyon jól a történetből, hogy megformálta erőben először a porból a testet, aztán saját lehelletéből, az élet lehelletét lehelte belé. Az isteni lelket adta az emberbe. Az Istenből való tette élővé az embert. És mi történt a bűn esetben? Hát ez az Istenből való meghalt benne. Amikor azt mondja Isten, hogy ha eszel arról a fáról, akkor meghalsz, azt jelenti, hogy nem testileg fogsz megszűnni, hanem megszakad a kapcsolat közted és köztem. És az ember nincs a helyén. Az ember kiesett a helyéről, az értékes helyéről kiesett, mert hol is volt a helye? Az Édenben, a gyönyörűség kertjében. Mitől volt az gyönyörűség? Hát maga az Isten ott lakott, ott járt közöttük, az övé volt, és az élő Istennel élő, szüntelen, folyamatos kapcsolata volt az embernek. Olvastuk, hogy ott is bízott rá feladatot, műveld és őrizd. Tehát nem tudjuk elképzelni igazán, hogy hogyan éltek a paradicsomban, de valamiképpen állandó isteni légkörben, mennyei légkörben élt és dolgozott ez az ember. És amikor azt kérdezzük, hogy hogyan lehet annyi munka mellett, annyi feladat és annyi felelősség mellett, először Isten országát keresve, mindenek elé helyezve élni az életemet, akkor megérthetjük, hogy az ember a földdel kellett, hogy a paradicsomban is foglalkozzon, de Isten közelében, abban a légkörben, a vele való egységben, mindent úgy, ahogyan Isten akarja, ahogyan ő mondta, minden az övé, tudta az ember, hogy Isten helyezte őt oda, és így tovább. Vajon én hogyan gondolok az én életemre? Tudom, hogy az nem az enyém. Hát ezt sugározza ma mindenütt, média, meg mindenféle tanácsadás, hogy ugye legyek a magamé, és tegyem azt, amit én gondolok. Kié az életem, honnan van, és kinek a szolgálatában áll. Mert az élet az nem csak annyi, amennyinek mi gondoljuk, hanem sokkal több. Az egy isteni alkotás. És mi nem így szoktunk bánni az életekkel, sem a magunkéval, sem a másikéval. Hogy jaj, vigyázzak rá, mert az isteni alkotás, és csak az ő tetszése szerint valóan működjön az az élet, amelyiket Isten rám bízta, ajándékul. Nem én alkottam az életemet. Isten alkotta az életemet, és rám bízta. Ránk bízta mindenkiért. Valóban felelősséget föl a saját életünk felett, amit nekünk adott, de nem a miénk. Csak ránk bízta. Egy isteni alkotás, és miután eltévedt ez az élet ott a bűneset során, ezért ezt az életet helyére kell segíteni. Mi a földi élet célja? Hát ez, hogy helyére kerüljön a mi életünk, hogy oda kerüljön, ahova Isten eredetileg szánta, a vele való teljes közösségbe, már itt ezen a földön, és majd az üdvösségben örökké. Mert kiestünk erről a helyről, és anélkül nem tud más tenni az ember, mint fuldokolni, mint kapkodni a megfelelő levegő után, mert nem abban élünk benne, amíg a földön élünk csupán, amíg a földiekbe ragadunk, amíg azokat szolgáljuk ki. Miért nincs békesség, öröm, nyugalom az életünkben? Hát mert azt az Urat szolgáljuk ki, amelyik átvert bennünket, és mindentől fontosabbá teszi számunkra a mindennapjaink hétköznapi dolgait, amelyek ugyan szükségesek, de nem a legfontosabbak, nem az első helyre valók, hanem csak a ráadások, csak az utánfutókban van a helyük. A ráadást a hangversenyeken akkor szokták már adni, mikor a fő műsor lement, és tetszik a közönségnek, és akkor tapsolnak, és adják a művészek a ráadást. De az nem a fő műsor volt. Isten ráadásul adja a földi szükséges dolgokat. Ez azt jelenti, hogy az életünk ettől sokkal több, mint amiben mi eddig gondolkoztunk talán. Munka, ennivaló, pihenés, szórakozás, feladat, bármi. Sokkal több az élet, mint ahogyan mi az életünkkel bánunk. Azt vissza kell segíteni Isten közelébe, és itt rajtunk áll. Miért merem ezt mondani, hogy rajtunk áll? Mert a mai égékben ott volt, hogy válaszd az életet. Nem a halált. Ha nincs a helyén az életünk, az maga a halál. Ha a helyén van az életünk, az Isten kezében van már itt ezen a földön az életünk, és úgy bánok vele minden percében az életemnek, akkor az az élet élet. És akkor? Akkor tulajdonképpen nem kell azt mondani, hogy hát na de napi 8 órát dolgozok. Nekem ott azzal kell foglalkozni, ott kell lenni az eszemnek, tényleg ott kell lenni. És mégsem Isten nélkül. Mert a munkámat is Istentől kérem, az ő kezéből veszem, és úgy bánok vele, mint amivel neki kell elszámolni. És akkor nem a magánügyeimet fogom végezni a munkaidőben, hanem akkor a munkaidőben a munkámat tekintem az Istentől kapott feladatomnak. És mondhatnánk tovább a napjaink különböző részét, a háztartástól a fűnyírásig, mindent lehet úgy végezni, hogy vele a mammont szolgálom, és mindent lehet úgy megélni, hogy vele Istent, az én Uramat szolgálom. Csupán ott kezdődik, hogy el kell szegődni tudatosan az ő szolgálatába. Azt mondani, hogy Uram, itt van az egész életem, eddig akartam, nem akartam, másnak az uralma alatt volt, most hadd legyen a te uralmad alatt, és vezesd az én életemet, uralkodj rajta, hogy én pedig a helyemen lévő ember lehessek, aki aztán utat tud mutatni más helytelen életet élő embereknek is. Nekem mutattak utat helyén lévő emberek. Segítettek abban, hogy rátaláljak az útra. Bennünket arra is hív, hogy miután, ha rátaláltunk, akkor mi is utat mutathassunk másoknak. Hogy az ő életük is az az érték legyen, amit tulajdonképpen Jézus tanításában is képvisel az élet. Több az élet mindentől, eledeltől, ruházkodástól, minden földi értéktől. Az Isten alkotta élet, az Istennel való közösségre teremtetett, és erre kell felkészülni a mi földi életünkkel is. Isten áldjon meg bennünket, hogy valóban olyan hétköznapjaink lehessenek, hogy azok ezt az örökkévalót, és ne a múlandót szolgálják. Ettől a naptól kezdve, ha eddig nem, szolgálhatja a mi mindennapunk az örökkévalót önmagunkban, az ránk bízottakban, a saját életünkben és a ránk bízottak életében, de vihetem tovább úgyis az életemet, hogy az ne az örökkévalót szolgálja, hanem továbbra is a múlandót. És akkor egy nagyon szomorú élet vár ránk. Ha pedig helyére kerül az életünk, akkor egy nagyon értékes és boldog életünk lesz már itt ezen a földön. Amen.